művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, Pere Martoni, Krisztina a vendég, aki hát egy elképesztő nő, tehát járja a világot mind a mai napig, akár lovon, akár ki szúr valami helyet, és akkor oda megy, ahogy olvasom, föl se készül, mert nem azt akarja látni, hogy mi volt, hanem leszáll a repülőtére, rögtön jól érzi magát, és akkor megnézi, hogy mi van, még múzeumban sem megy, de hát imád minden helyet, és mindenütt otthonosan érzi magát, és közben hát ugye mellesleg azért jó ideig főleg színész nő volt, csak hát aztán dobantott Amerikába vagy 20 évre, kapott egy Jászai díjat, és utána rögtön szertett egy férje, és kiment vele. Szóval, hogy egy nagyon érdekes nóna, ő lesz az első részben, amúgy a Városmajori Szabadtéri Színpadnak a művészeti vezetője most is isteni elő adásokat válogat oda. A második részben pedig jön a kritikai rovatom. Hát nem tudom, hogy mi mindenről fogok beszélni, attól függ, hogy mi minden fér abba bele. Például valószínűleg, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Gyévuska Miskolci Revek előadása abszolút szóba kerül, meg tudja, hogy szóba kerül az Ariadné Nakkoszban, az ugye MÜPA, és hát Fischer Iván opera társulata, és ilyenkor össze mindig elő jönnek valami izgivel, most is izgi volt, és hát elképesztő, hogy a Fischer milyen csínyekben van benne. Ebben az esetben még fekve is vezényelt, mert hogy ő is játszik, meg a zenekari tagjai is játszanak. Na, ilyesmik lesznek akkor ma. Szóval, hogy szúrod ki, hogy hova mész? Tehát azt tök találom, vagy, mert tudom, hogy az baromira nem érdekel, ami az úti kalaszban van, hogy ezt kell megnézni, meg azt kell. Na, azt téged garantáltan.
Most az utazásaimra kérdezel, vagy a...
Most az utazásról, aztán utána majd színházról is beszélünk.
Az attól függéppen, sok mindentől függ, attól, hogy éppen melyik földrajzi részen élek a földgolyónak.
Na, de most abban Magyarországon
most érsz. Igen, tehát miután engem nem érdekelnek az úgynevezett civilizált országok, tehát a nagyvárosok, ami modern. Az...
Tehát New York, Párizs, London le van ejtve?
Igen. New York nem, az nincs lejtve, mert nem érdekel engem a földszag érdekel, a föld, azok,
tehát,
akik közelebb vannak a földhöz.
Tehát, hogy lehetőleg túrja a földet, és hát saját magának közelebb, meg.
Igen,
de
igen.
De az
igen.
Miért? Hát azért de persze ez van. Sem igaz. Te se túrod ez, a földet, akkor
igen,
mi az
hát talán
neked?
Ezért, mert jól látni valakit, aki helyettem is túrja. De... tehát nem a konvencionális utazások érdekelnek, meg az megvolt már, hát Európát már nagyon fiatalon végigszeltem.
Az már nem ügy, hát...
Hát nem, igen.
Most Grúziában, jól emlékszem?
Most utoljára Grúziában
voltam. A Facebookon azt teszed, hogy ott lovagolsz, és igen. Akkor végig lovagolt, és laksz egy ilyen kis szerény házba, és akkor olyan csillagtúra-szerűen bejárod a hegyeket.
Igen.
És átnézel oda, ahol már azért olyan zűrzavaros hely van, és nem mész.
Hát nem, mert nem is lehet egyébként, nem is lehet átmenni a határon.
De lehet nem menni? Nem menni akkor se. Tehát én nem nagyon, azért nem izgat, hogy még háborúban.
Sajnos, igen. Mert Iránban is a forradalom alatt voltam most, amikor volt a forradalom
És tudtad, hogy az lesz, van, és a többi, és úgy hát, másztál bele?
Jó kérdés, igen, tehát lehetett tudni, hogy...
Na de Iránról meg azt mondtad, amit hát élő ember nem nagyon mondott, hogy ott vannak a világon a legszeretőbb emberek.
Ez így van.
Jó, az India is jó, de hát azért az Irán, hát azok mit csinálnak? Miközben hát ott pif-puf van,
igen,
meg öldöklés.
De én azt tapasztalom az utazásom során, hogy egyrészt vannak az emberek, akik élnek egy országban, és van egy politikai vezetés. És mintha a kettő között valami őrületes szakadék lenne mindenhol. És az a szűk vezetői réteg, az nem, nekem nem tükrözi vissza azt, amit én úgy mondjam, a nép között tapasztalok, az emberek között. Tehát nagyon, nagyon erősen látom a propaganda jelentőségét, a propaganda erejét a világba egyes országokról. Mert Grúzia előtt voltam Szaúd-Arábiába, az is egy olyan ország, amiről elég rosszakat hallunk, és nekem kifejezetten jó tapasztalatom volt.
A piff-puffot is ottani emberek csinálják.
Jó, de a piff-puff nélkül nincs, úgy látszik, nincs ember, az mindenhol van, de én csak azt tudom mondani, amit én tapasztalok az utcán, a reggeltől estig, amit ott töltök, és abból kiviláglik egy népnek a sajátosságai.
Tudod, hol éreztem egy hasonlót, amit te mondasz, még fiatal koromban Erdélyben.
Na, tessék, hogy, pont jóvá,
hogy,
így
hogy
van.
Hogy ugye, hát a Ceausescu legkeményebb diktatúrája, és nem volt ott semmi.
Így van.
Tehát a bódba körülbelül lekvárt lehetett kapni, meg cukrot, vagy ilyesmit. Uh-huh. Nem annyira röhelyes, mint ahogy most röhögök rajta, de hogy milyen szívélyesek az ugye? Emberek. És mentem valahova, színész volt az illető, több ilyen helyre mentem, és hogy leszaladt a piacra, hogy legalább egy kis gombapörköltet tudjon
igen.
csinálni.
Igen.
És nem tudom, és hogy kiegyensúlyozottabbak voltak ott az emberek, mint nálunk, akik hát jóval jobb helyzetben voltunk. Tehát, hogy ilyen, ott éltem át ezt először, hogy ilyen van.
Hát ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva, ez így eléggé primitíven hangzik, de körülbelül ezt gondolom, hogy a gazdagság elválaszt, a szegénység összehoz.
Hát igen, ez így talán túl leegyszerűsített.
De mégis ezt tapasztaltam világéletemben, akár
mert
erre jártam.
Mert egyébként így mászkálni a világot is tulajdonképpen hátizsákos turista vagy, mint a mai napig, nem?
Igen, most már azért van ilyen, ami így húzom magam mögött egy kicsit, de az is hátizsák is egyben. Tehát ennyivel modernebb már az eszközöm, hogy tud gurulni is, meg hátizsák is.
És a szállás sincs meg előre?
Hát a szállás, én, ha rajtam múlik, nincs meg, amikor másokkal megyek, akkor ők ilyen, mert nem mindig egyedül megyek, hanem vannak néha társaim, azok nem szeretik ezt a bizonytalanságot. Meg a világ is megváltozott ez ügyben, tehát régen leszálltam Katmanduba, eszemágában nem volt venni, vagy hotelt foglalni, hanem csak megálltam, aztán vártam, hogy kijön hozzám, és ajánl föl valami szállást. Nem kellett sokáig várni.
És ez olcsóbb volt? Olcsóbb, nyilván.
De, hát én azért nagyon olcsón utaztam, mert ezek drága dolog utazni, de úgy, ahogy én utazom, úgy nem volt drága egyáltalán.
Mert hogy? Hát a repülő, mert ezért, mert csak repülő.
Csak a repülőjegy, azt kellett kifizetni, a repülőjegyet, így van.
És
de
a szállás az mindig
nagyon
ilyen?
Olcsó volt. Tehát én a földön el, tehát nekem nincsenek igényeim.
Sátrazol is?
Sátrazom is, hogyne, sokat sátraztam, bizony. Dél-Amerikába különösen nagyon sokat sátraztam. Vagy Mexikót úgy jártam végig, először 2 hónapig utaztam, hogy egyszer nem aludtam hotelben, mindig függőágyba aludtam, és emlékszem $2 volt az ára egy éjszakának. Szóval ezek nagyon olcsó.
Ja, voltak ilyen függőágyas szállod?
Persze, hogyne, egész Mexikóban így van. Az ilyen szegény hippiknek,
mindig télen is olyan, hogy meleg van?
Igen, meleg van.
Hát csináltad a hoteli dolgokat, tehát beálltál favágónak például.
Hát igen, Észak-Kaliforniában.
De
igen,
ott, ahol meg hidat építettél.
Hát az is így van, igen, Indiában, igen.
Kicsit delfinhidomának is
tanultál.
Igen, az Hondurászban,
igen, azt végig csináltam, igen.
Az végig az mit jelent?
Igen, csak, tehát addig, tehát ez elég komolyan
mi
gondoltam.
Mi nálad a végig? Mert úgy
megmondom,
tűnik, hogy belekapsz ebbe a balmabba.
Hát az is igaz, de annak tulajdonképpen ez az egész delfin imádatom, meg delfin trénernek való tanulás Hondurászba, ami több nyáron át gyakoroltam, csináltam, annak az vetett véget, hogy kijött egy film, és Oscar-díjra jelölték, az volt a címe, hogy a Cove, egy dokumentumfilm arról, hogy Japánban, a Cove az azt jelenti, hogy öböl, hogy Japánban, hogy gyilkolják a delfineket egy bizonyos öbölbe, illetve hogy választják le azokat a delfineket, amiket kinéznek, és viszik ezekbe a parkokba, amiből ugye pénzt csinálnak, nagyon sok pénzt, és az akkor meg is nyerte dokumentum kategóriába az Oscar-díjat, és az olyan elképesztően nagy hatással volt rám, hogy soha többet nem mentem vissza, és nem voltam hajlandó ezt a fajta abuzálását a delfineknek.
De te fel is léptél tulajdonképpen velük?
Hát nem, én csak gyakoroltam. Aha. De hát úgy, hogy engem is lőtt ki delfin így a talpamnál fogva, hogy így repültem, aha, szaltóztam, tehát ezt gyakoroltam, hogy esetleg majd ilyen munkát végzek, gondoltam majd Floridába, vagy valahol valamilyen ilyen nagy parkba, de az a film az annyira sokkírozó volt, és tulajdonképpen az az ember csinált azt a filmet, aki az egyik első ilyen nagy delfinidomár volt Amerikába, és nagyon sok pénzt csinált belőle, és egyszer csak, hogy mondjam, megvilágosodott, mikor rájött, hogy ennek az egész iparnak a fonákjára, de hát ezt látjuk mindenhol, mert a gyilkosbálnáknak a parkjait is mindenhol bezárták, hála Isten, mert depressziósak lehet, vagy szörnyű dolgok történtek ezekben a zemekben, hogy így fejezzem ki magam.
Hát te azt szereted, ha szabadulósznak, azt mondtad is, mert hogy ugyan mindenre azt mondod, hogy bocsánat, hogy tulajdonképpen bárhol vagy ott, úgy érzed, hogy tudnál élni.
Ez így van.
Állítólag egy ilyen mexikói kis faluban egy kis házra is mondtad, hogy na, itt tudnál élni.
Hát én állandóan házakat veszek, mikor utazom.
Képzeletben?
Képzeletben, igen. És mindig csak kicsiket. Tehát én nem bírom a nagy házakat, engem nem érdekel, engem mindig csak valami kicsi. Tehát azért...
És állítólag, akikkel voltál, azok meg röhögtek, hogy na, 3 nap után mit csinálnál?
Igen, mit csinálok egy hét múlva, amikor kimegyek itt a 45 fokba, Mexikóba, Észak-Mexikóba, a sivatagba, és akkor kivel fogok beszélgetni.
De ha már ugye delfinek, akkor azt mondtad, hogy Galapagos szigetén viszont utira élnél, mert pont az állatokat nagyon szabadnak érzed, hogy nem félnek az emberektől, hogy a madár oda megy a lábadhoz, és hogy a fókákkal meg remekül együtt lehet úszkálni a tengerben.
Hú, te felkészültél
minden belőle. Minden idomítás nélkül.
Ez így van, a fókákkal, hát ezekről nagyon nehéz beszélni, mert ezek elképesztően személyes élmények, ahogy mi óceánba úszol, és akkor egyszer csak oda jön hozzád egy fóka, és elkezd veled játszani, mint egy gyerek, vagy mint egy kutya, mert tényleg azért a fókák legjobban a kutyára emlékeztetnek, és bujik, elbujik, lemegy az tengerfenekére, és látod, hogy elbujik előled, akkor utána mész, akkor fölugrik.
De utána mész a tengerfenekére?
Utána, hát hogy nem mennék tényleg? Utána? Igen, utána megyek. És ugyanígy, hogy hát a Galapagos-szigetek az a paradicsom. Én azt gondolom, hogy a Földön mindent megtalálsz, amiről beszéltek a múltban és jövőben, tehát amikor azt mondják, hogy jégkorszak, találsz ilyen helyeket, találsz olyan törzseket, akik -50 fokba élnek, tehát hogy mindenre van példa, és ugyanígy szerintem a paradicsomi létre az a Galapagos-sziget, az ad példát. Hát ott is, hogy úszol, és egyszer csak nézel lefelé, hát mondjuk buvárkodom, és akkor nézek le, és csak homok van alattad, ugye az óceánban, és egyszer csak így megemelkedik valami. De nagyon sok valami, és nem tudod elképzelni, mert csak a homokot látod megemelkedni, és egyszer csak kiderül, hogy ilyen 40-50 óriás teknős, egyszer csak így fölemelkedik a tengerfenékről, és úgy elkezdesz 40-50-es, de tehát nem tudom szavakkal elmondani, milyen élmény, hogy ilyen ősteknősök mellett úszol, akik odajönnek, odaúsznak hozzád, belenéznek a szemedbe, és azt látod, hogy egy időtlenséget látsz visszanézni rád. Ez olyan megható és olyan felemelő, hogy...
Na de félni nem félsz, hogy ilyen alapon egy cápa is emelkedhet?
Cápát is sokszor láttam alattam úszni, de olyan érdekes, hogy akkor, amikor találkozom ilyen, hogy mondjam, veszélyes állatok, mert nem egyszer, nem kétszer találkoztam vadonba medvével, mountain lion, az a hegyi tigrissel, bobcattel, vadmacskával, de valamiért abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor inkább egy ilyen elképesztő öröm van bennem, hogy Úristen, ezt is megadatott nekem látni, hogy itt áll szembe velem, csak egy kis patak választ el egy medvétől, és így nézünk egymásra. Nem, nincs időm ott félni, inkább a rácsodálkozás a pillanatra.
Na jó, én ezt értem, ez gyönyörű a maga nemébe, de ez így elkezd van. Megkóstolni, hát, akkor már nyilván nem ezt éreznék.
Persze, hogy nem, de akkor majd beszélgettek róla milyen műsorban, hogy milyen jó lehetett a Krisztina húsa, vagy nem tudom, de én nekem ez az élményem.
Mert Pere Martoni Krisztina ugye a vendég. Figyelj ide, hát emberek esetében ugye beszéltünk az iráni konferenciáról.
Igen.
Tehát nem a konferenciáról, hogy Iránról, hogy ott igen, milyen jó. Igen. De most ugye, hogy kicsit váltsunk színházra, hát az iráni konferenciát, meg egy remek Sepsiszentgyörgyi előadást pedig hívtad a Városmajorba.
Igen, javasoltam.
Mert hogy ugye az most a világ egyik válsággóc, amiközben ott vannak a jó emberek.
Igen.
De és hát ez az előadás pont arról szól, hogy rendeznek Kopenhágában vagy konferenciát, és hát na hát, ott pillanatokat egymásnak esnek az előadók, mert hogy mindenféle nézetek ütköznek.
Igen. Hát ez szerintem egy nagyon merész gondolat volt, ezt az előadást elhozni, mert ezt tettekem, ilyenkor el kell adnom ezt az ötletet a vezetőimnek, a Benkő Norának és a Bíró Anikónak, aki a gazdaság is, hogy úgy, hogy ők nem látták, mert ez nem egy, és ezt én nagyon őszintén elmondom, hogy mi az, amire számítsanak, hogy ez nem egy tradicionális színházi előadás.
Nem egy szórakoztató húha, hanem
és nem is egy előadás.
Emberek, és szinte monológokat
így van,
mondanak.
Tehát nincs egy történetnek, aminek van eleje, közepe, vége, hanem ez tényleg egy fiktív konferencia, az élet nagy kérdéseit feszegeti, és vagy ráülsz erre a gondolatiságra, akkor jó, akkor nagyon messzire visz, ha nem, akkor lehet akkor meg nagyon bosszankodsz. Tehát, hogy egy nagyon megosztó, de számomra mégiscsak végtelen izgalmas vállalkozás az iráni konferencia. És a szerzőt meg kifejezetten a kedvenceim közé tartozik.
Az igaz, hogy te 300 előadást képes vagy megnézni egy évadban?
Miután ezt valamelyik nap megkérdezte tőlem személyesen, és úgy elkezdtem utána számolni.
Mert valaki mondta? Mások mondják. Maga Benkő Nóra mondta rólad, mert ugye ő kiállt talában itt ilyen
fesztiválos
előadások előtt, és azt elmondja, hogy hát te 300-at.
Én nem számolom, mert ez nem egy versenyfutás, de kettő, de én ő se számolja, csak gondolja, csak mert látja, hogy minden este színházban vagyok, ami tényleg igaz, hogy nagyon leredukálódott a baráti kapcsolataim száma, vagy nem tudok, mert nem érek rá esténként. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan 250 és 300 között néz. Ezek igen. Beleszámítva, hát te is nagy fesztiválba járó vagy, tudod, akkor meg napi 3-at nézünk egy hét alatt.
Hát igen, ezt valahogy nem is szoktam hozzászámolni, én 200-at hát szoktam magamról mondani.
Jó, én meg nem mondok számot, mert ez nem ennek a kérdése. És nagyon sok mindent nem nézek meg, amit egyébként megnéznék, de tudom, hogy nem is jöhet szóban állunk a nagysága miatt, a technikai és anyagi okokból, igen.
Aha. Uh-huh. És miket látsz? Tehát, hogy látod, milyen állapotban van most a Magyar Színház?
Hát, ugyan ehhezeket kérdezel. Jaj, Gábor! Nagyon nagyok a különbségek színházak között, azt látom. Tehát a szakadék, úgy látszik, hogy ez az úgynevezett szakadék, ami a társadalomban is látszik, meg a világban is, ami egyre jobban tágul, nem tudom meddig, amíg el nem éri az úgynevezett szakadási pontot, és akkor majd újra valahogy egyenlő lesz, és együtt hordjuk a sittet a romokon, nem tudom, hogy tud ez transformálódni, megváltozni, de ugyanez a jelenség szerintem igaz a színházi
tehát
világra is.
Tehát azt érzed, hogy egy robbanás előtt állunk, előbb-utóbb
biztos,
annak be kell következnie.
Igen. De nem biztos, hogy mindenkit érint, mert vannak egyéni sorsok, és egyáltalán nem, tehát ezt nem úgy gondolom, hogy most a világ minden országában háború lesz, vagy nem tudom én mi, de hogy nagyon jelentős tüzek, nagyon benne vannak a levegőbe. És, amikor
és itt Magyarországon mi van? Hadd kérdezzem meg, ugye nyilván bárhol leszállsz a világban, a repülőtéren az ember, hogy beleszagol a levegőbe, és hogy körülbelül már érzi, kifelé menhet is, hogy mi van itt, hogy mondjuk itt Magyarországra megérkezel a repülőtérre, mit érzel?
Egy kalandnak tekinteném, vagy tekintem. Az az igazság, hogy én egy kicsit, mindenki a maga szemszögéből néz mindent. Én egy utat bejártam, és én hazatértem. Én itthon vagyok most, és egyáltalán nincs szándékomba elhagyni az országot. Tehát én úgy érzem, hogy ezt a részét befejeztem. Tehát nincs az, hogy most, jaj, mert egy időben mindenhova, érted? Indiába már is költöztem, visszaköltöztem Amerikába. Tehát mindig voltak ilyen vágyaim, hogy majd kicsit Perúban élek, Mexikóban élek, Alaszkában, Kanadában, hát sorolhatnám az országokat, de ez a fajta vágyam, ez teljesen lenullázódott, és én itt élni és halni akarok Magyarországon, ez már így marad, valószínű, hogyha csak nem tudom, a tűz nem éget ki az országból. De önszántamból én nem mennék el innen.
Miért nem?
Mert ez egy olyan zsigeri dolog, ez a otthon dolog. Tehát
húsz évre elmentél.
Igen, de pont ezért tudok ennyire visszajönni. És ezért tudom ennyire mondani, hogy nem akarok sehova menni. Kontrába azzal a sok emberrel, aki most mind azok már, akik el akarják hagyni az országot. Nincs jogom megítélni őket, mondok nekik egy-két ijesztőt, de nem sikerül. Na mindegy, tehát én bejártam.
Milyen
ezt az utat.
Milyen ijesztőket mondasz?
Hát, hogy nagyon nehéz idegennek lenni. Nagyon nehéz más országba élni. Látszólag sok minden sokkal jobb, de valami, ami a lényünk, a nyelvünk, az, hogy itt mindig úgy mondtam, amikor Amerikában voltam, hogy ahogy fölülök arra a 4-es-6-osra, amikor megérkezem Magyarországra, bárkire ránézek, körülbelül tudom, hogy mit gondol. Tehát, hogy érzem az embereknek az agyát, a gondolatait, az érzelmeit. Amit abba például kimegyek, nem tudom, mit gondolnak. Egy teljesen más világ. És igenis, mindig idegen maradsz külföldön. Idegen vagy. És nekem egyre fontosabb, hogy itt legyek, hogy a saját barátaimmal legyek, a saját kultúrámban legyek, a magyar színházat nézem, és én azt gondolom, hogy nagyon nehéz a helyzet itthon, ez mind igaz, de mindenhol nagyon nehéz, és hogy mégis van egyfajta izgalma ennek az országnak. Tehát én szerintem nagyon izgalmas itt lenni most. Nagyon izgalmas.
Lehet, hogy furcsát fogok kérdezni. Ugye azt mondtad, hogy számodra a színészet arra lehetőség, hogy megérd a szabadságodat.
Mondtam ilyet?
Mondtál ilyet. Aha. Igen,
igen. Igen, volt ilyen.
Igen. Hogy most azon túlsz, hogy szerintem a színészet jóval több, mert közlendője is kell, hogy legyen azon túl, hogy te jól megéled a szabidat, vagy szabadságodat, de hogy itt most te Magyarországon meg tudod élni a szabadságodat?
Igen. Igen, mint
és
ember?
Igen.
Én úgy érzem, hogy abszolút meg.
Mert hogy csinálod?
Hát mert az egy belső dolog. Az egy teljesen belső dolog. Tehát
sokan érzik meg úgy, hogy gúzsba kötve kell táncolni.
Igen, én nem érzem így. Mert én belül úgy érzem, hogy ezzel a 20 évvel, hogy elmentem, és amiért elmentem, többek között ez volt a célja, tehát mikor elmentem, akkor úgy éreztem, hogy gúzsba vagyok kötve itt.
Miközben sikert
nem voltam, persze nem voltam, mert ez mind belső dolog, hogy
tehát
te hogy éled meg.
Tehát filmszerepek, tévé,
nem, persze, de
színház,
én magam által voltam gúzsba kötve. Tehát
de
én,
azt hogy csináltad?
Hát az, hogy nem voltam elég boldog. Úgy éreztem, hogy az élet ennél nagyobb játék, mint hogy egy színházba tagként eltáncoljam az életemet, hogy csodákra vágytam. Tehát azt hiszem,
meg hogy állítólag te akkor sűrűn voltál szerelmes is, és
igen,
az
igen,
jobban
igen,
érdekelt,
egész,
mint a pálya.
Igen, fontosabb volt mindig a magánéletem, mint a pálya. Ezt most már látom, így visszamenőleg akkor nem láttam ezt így, de most már látom, hogy az nekem nagyobb motiváció volt. De szerintem ezzel nagyon veszünk, sok nő van így.
A tutiból.
Kimentem
tehát
a tutiból.
Tehát azért megkapni a Jászai díjat, és utána
hát a Jászai díjat
azért...
jóval előbb kaptam meg, de ennek nincs is jelentősége, mert nekem tehát nagyon örülök, hogy Jászai díjas vagyok, de ez nem a mindennapjaimhoz így nem
aha,
ad vagy.
Jó, világos.
Mindegy, a lényeg az, hogy én egy nagyobbnak és többnek gondoltam az életet, mint játszóteret, mint hogy színésznő legyek. Volt egy pont, amíg veszprémi kislány voltam, és azt gondoltam, hogy a színészetnél nincsen nagyobb szabadságot ígérő pálya. És ezért lettem színésznő. Aztán rájöttem, hogy ez azért nem így van, meg egész máshogy van az egész, és akkor ezért csak úgy éreztem, hogy nekem ez is szűk, hogy most... Én Pere Martoni Krisztina akarok lenni, nem színésznő. Aminek egy része az is, hogy voltam színésznő, vagy vagyok is, vagy nem tudom.
De most voltál, vagy hogy van ez?
Hát ez egy nagyon fura dolog. Mások úgy figyelmeztetnek rá, hogy színésznőnek mondanak, de belül ilyen... ha kell, az vagyok, de belül inkább én vagyok. Én. Nem tudom jobban mondani. Nem identifikálom magam semmivel.
Na jó, de figyelj ide. Azt értem.
Tehát sokkal önazonosabb vagyok abban, hogyha azt mondják, hogy Pere Martoni Krisztina, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője. Azzal nagyon egy hurompendülő.
De miért elégít ez jobban ki, mint hogy szerepeket játszol? Tehát látszólag ugye azt mondom, most akkor profanizálni fogom ezt egy kicsit, jó? Tehát most járod az országot, és nyárra kiválasztasz, mit tudom én, 6 előadást a Városmajorba, 6-ot a Kristály.
Hát nem, mert a műsort is.
Igen,
az
igen.
Az egész
igen.
Év azért az...
Jó, igen. Tehát azt is az egész nyári évadot, de akkor mondjuk kiválasztasz...
Mindegy, 50-80, igen.
50-80 előadást. Az miért kielégítőbb meg? Miért okoz több örömet számodra, mint hogy mondjuk euforikusan eljátsz egy szerepet, vagy többet?
Mert én a kiszolgáltatottságot nagyon rosszul tűröm. Mert nem én döntöm el, hogy mit játszak, hogy hányat játszak. Tehát az a várakozás, hogy most kioszt rám valamit, vagy nem oszt rám valamit, vagy szerencsésen alakul, vagy nem, ez tudja, hogy itt el kell mennem, és ki kell választanom ezt a sok előadást, ezt hogy mondjam, kontrollom alatt tudom tartani. De a színpadi színjátszás, és ne felejtsd el, Gabi, hogy álnyéves vagyok, hát itt nem pattognak a szerepek már ebbe a korba. Hát nekem, vagy nem? Hát nem.
Hát jó, persze.
Így van, tehát én nekem mindegy, hogy mi nekem ez nagyobb
de
örömet okoz.
De tehát azt olyan jó látni, hogy te ott vagy előadásokon, ahogy ott, hát elég sokat szoktunk szünetekben
igen,
ugye dumálni.
Igen.
Tehát, hogy milyen lelkesen csinálod
hát igen,
ezt.
Igen, ne felejtsd, hogy én tanítottam is sokat, tehát az is sokat számít, hogy tanítottam a színészetet, érdekel a színház, mint műfaj, ez egy sokkal nagyobb kört, egyáltalán, mert ugye nem csak válogatok, hanem azért nagyon használom a saját ismeretségi körömet, vagy hogy hívják ezt a net. Tehát én sok mindenben részt veszek a színházban, nem csak abban, hogy válogatok, hanem tárgyalok, beszélgetek, alkudozom, mindenféléket csinálok azon
tehát
kívül.
Tehát egy komplexe. Tehát a részét is? Hát tehát, hogy lealkuszod, hogy mondjuk
hát
azt mondják,
az
hogy
igyekszem,
hát ennyiért jön, ne, hát annyiért nem
az
tudjuk.
Is van,
de...
Az is van, persze ezt a végén nem én csinálom, de ilyeneket is, igen, ez is van, mindenféle van. Beszélgetek, tárgyalok, becsalok, kicsalok. Nagyon sokrétű a szín, egy
és
színház
aztán
csinálás.
Azt mondja, hogy akkor mikor lóksz meg különböző világkörüli útjaidra, tehát, hogy ez a Grúzia is tulajdonképpen már a nyári szezonban volt, én úgy néztem is, hogy hát elvileg neked itt kéne lenni, pont most mész el Szabira
hát
Grúziába,
pont,
hogy
akkor meg
van
már
ez?
Azért, mert tehát nagyon nehéz kitalálni, hogy mikor, de van az embernek szabadsága, amit kötelező egy állami intézményben eltölteni.
Igen, de az ember azt gondolja, hogy szabadtéri színpad művészeti vezetője kiveszi télen.
Akkor is. Nem, hát nyáron meg már megvan a műsor, éppen nekem.
Hát igen, de te ott is mindegy, szoktál hát lenni, szinte le kell minden állni. Előadáson.
Így van, de néha el kell menni, néha. Hát néha el kell menni. Egyébként nem szoktam, ez volt az első, hogy így nyáron elmegyek. Nem szoktam nyáron, de ez most így tök pont adott volt, és rám is fért, hogy egy kicsit kiszálljak ebből.
Igen. Mi lesz a legközelebbi, tudhatom már, hogyha valamész?
Hát most holnap után megyek Erdélybe.
De... Ja, hogy most a felvétel után holnap már Erdélybe.
Nem, holnap után megyek.
Ja, holnap,
igen,
jó,
holnap után megyek. Hát fesztivál van.
Ja.
Székelyudvarhely.
Székelyudvarhely.
Oda megyek, az a legközelebb, igen.
Aha.
De már van jegyem Katmanduba is megint, meg...
És ott minden. Mi lesz Katmanduba?
Hát csak alszom pár napot, aztán megyek onnan tovább.
Hova?
Bután. Butánba.
És ott mi
vissza
van?
Hát Bután az egyik világ egyik legizgalmasabb országa.
Mert?
Hát nem is nem hallottál még Butánról?
Hát most figyelj, az nem. Szerintem...
Jó, hát most van egy film is, most egy magyar filmes csinált is filmet róla, Butánról, az az egyik, ahol a boldogság index van, ahol a boldogság a legfőbb szempontja a miniszterelnöknek. Hogy az emberek
ott,
boldogok
ott
legyenek.
És a legboldogabbak is ettől az emberek?
Igen. Erről szól ez a magyar film.
És ez
magyar
miből
film.
Áll az ő boldogságú?
Hát ezt majd meg kell nézni. Van ez a magyar film, az a címe, hogy boldogság keresés, vagy boldogság, nem tudom, az a baj, a második szót nem tudom, de azokról szól, akik járják az országot, és statisztikát csinálnak a boldogság indexről, hogy ki mennyire boldog, és az egy nagyon tudatos ország, egy királyság, ahol nagyon kevés turistát engednek be, tehát nagyon tudatosan védik az országot attól, hogy elhűljön a kapitalizmustól, már nem tudok jobbat mondani, de így van. Már egyszer be akartam oda menni, álltam már a határán 96-ba, de olyan sokba került, akkor Tibetből jöttem, mert ez Tibet mellett van, és hát ez a Himalája, és nem tudtam bemenni, mert akkor volt $250 egy napra a vízum.
És most
akkor
olcsóbb? Vagy Peremhartoni Krisztinának, mint világutazónak most, már híre van, és
most
akkor...
kapcsolatok útján olcsóbb
na,
lesz.
Na ugye? Akkor ki, ugye? Igen. És neked mi kell a boldogsághoz?
Nekem nem kell semmilyen, jó. Én először is szoktam mondani, hogy ezt a szót nem szeretem, hogy boldog, mert olyan, mint egy hollywoodi szó. Nekem ez egy ilyen hollywoodi szó. Én az elégedettséget tartom. Nekem az jobban lefedi azt, amit az emberek úgy gondolnak a boldogságról. Elégedett vagyok.
Mert azt mondtad, hogy a szerelmet te már leszámoltál, az már nem.
Igen.
Volt két férj, de maradt azért egy gyermek, egy András.
Hála Istennek, igen, az Andriska. Az Andriskám az külföldi filmekben szetten és kellékesként dolgozik, főleg amerikai filmekben, mert ugye ő is kim volt velem Amerikába.
És de ő itt él? Itt van csak
persze,
Amerikában.
Mi állandóan kergetjük egymást, én kimegyek, utána jön, ő előbb visszajött jóval, mert ő is például ő is azt mondta, hogy őt ez a Kalifornia, itt tényleg jól le lehet élni az életet, de minek, ezt mondta nekem, és hazajött jóval előbb, mint én.
Szóval akkor te most boldog vagy?
Én nem vagyok boldog, elégedett vagyok. Igen, jól érzem magam, igen.
Hát ez a fontos.
Igen.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm, Gábor, hogy meghívtál.
És akkor folytatjuk a művészbejárót a szignál után, jön a kritikai rovatom, vagy ötféle dologról is beszélnek, majd meglátjuk, hogy lesz-e rá idő.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a művészbejárót, én változatlan Bóta Gábor vagyok, jön a kritikai rovat. Kicsit beszélek Pogány Juditról, aki 80 éves volt, de tényleg csak kicsit, mert hogy amúgy imádom, és hát végig tudnám beszélni az egész rovatot, hát hiszen könyvet is csináltam róla, meg Koltai Róbertről, amikor még együtt voltak. Számomra annak a megtestesülése, hogy abból is színész lehet, aki látszólag nincsenek meg hozzá az adottságai, de belülről valami nagyon fűti. Tehát ugye a pogányt, hát az első rostán rúgták ki a színművészeti főiskolán a felvételiről, és meggyőződésem, hogy azért jó, ott állt egy ilyen akkor még nem nőies, kislányszerű, alacsony, csipogó hangú valaki, és hát elvileg minden volt, amit ugye sokan színésznőről képzelnek, csak hogy akkor is biztosan meg kellett volna látni benne, ha a felvételiztetők nem szenvednek farkasfakságba, azt a hihetetlen emóciót és belső tüzet és empátiát és lelkesedést a színház iránt, tehát ami azóta is jellemzi őt, és amit hát azóta ugye sokakban megláttak Kaposváron, ahol tudták a szabálytalan alkatokat kezelni, és észre tudták venni, hogy fú, hát ebben sok minden van, és hát ugye Jordán Tamástól Csákányi Eszterig és Lukács Andorig ott nagyon sokakból neveltek Kossuth Díjas színészeket, és hát a Pogánnyal is ez történt, ugye, hogy ott volt egy János Vitéz, egy rossz előadás, ugye akkoriban még Kaposvár az ország egyik legrosszabb színháza volt, de már Zsámbéki Gábor oda szerződött, és észrevette egy János Vitézbe, hogy ott hátul a karban ilyen hamis mosolyú leánykák között, amikor éppen János Vitéz búcsúzik Iluskájától, akkor van egy kislány, aki valódi könnyeket hullat, és nem ilyen hamiskásan pityereg művien, és hát ettől kezdve, hogy a Pogány azt szokta mondani, hogy ő belőle nem is lett volna a színész, hogyha a Zsámbéki nincs, és ettől kezdve tulajdonképpen hát mindenféle göröngyökön keresztül, de hát beindult a pályája, és ugye hát az Örkény Színházban van jó ideje, mert hát Mácsai Pálnak is volt szeme a látásra, és hát leszerződtette, amikor kvázi ugye ő bajban volt, mert hát elszerződött Kaposvárra, és akkor azt gondolta, hogy lehet, hogy még a pályát is abba adja, és volt ugyan József Attila Színház, volt Játékszín, de azért ezeknek a produkcióknak a stílusa nem állt hozzá közel, és hát az Örkényben hát megtalálta az igazi második színészi otthonát, és hát hihetetlen, miket játszik, ugye játszik ilyen szinte monodrámaszerűeket is, a Sötétben látó tündér az azért szinte, mert hogy abban azért csak van egy kisgyermek, és hát pedig én jó anya voltam, ugye ott hát pedig az is milyen régóta megy, ott az utolsó magyarországi halálra ítélt anyját játsza, és próbálja meg ideologizálni, hogy ő nem semmiben nem felelős azért a szörnyűségért, amit a fia tett. Hihetetlen a színészi jelenléte, ugye az ajtóban, Szabó Magda darabjában, Emerence, az szinte abszolút jutalomjáték, rá van kitalálva, rendezve, tehát abszolút a helyén van, abszolút színpadon van, abszolút játszik, rengetegen imádják, és hát civilben is egy abszolút szeretetteljes, elbűvölő jelenség. No, hát akkor ennyit a Pogányról, mert ígértem, hogy viszonylag rövid leszek, és akarok beszélni a Gyévuskáról, ugye ez Pintér Béla és Darvas Benedek darabja, és Pintér Béla és társulata több mint 20 éve mutatta be. Ők is felújították, de Miskolcon is bemutatták, méghozzá Aser Tamás rendezésében, aki most már nem először rendez Miskolcon, És hát nagyon aktuálisnak tűnik ez a darab, ami hát ugye tulajdonképpen hát abszolút a háború miatt is, hiszen hát ez Horthy katonáinak a kálváriája, de hát sajátos Pintér szemszögből ugye sokat lehet nevetni, mert hát elmegy a dolog totálisan abszurdba. És ugye itt van ez a Miskolci Nemzeti Színháznak a alapvetően prózai társulata, ahol hát nagyon sokan tudnak jól énekelni, tehát tisztán éneklik ki a dalokat, ami Pintérnél nem volt mindig így, nem mintha ez engem zavart volna, mert hát olyan sungja volt ennek az előadásnak is, amit egyébként nem is a szokott helyen, a Szkénében majd, hát aztán ugye most Átriumba költöztek Újpestről megint, tehát nem is ezeken a helyeken, hanem meglepő módon akkor még Jordán Tamás által vezetett Nemzeti Színházban mutattak be, ugyanúgy természetesen független társulatként, és ugye itt van egy kerékpáros ezred, ami hát frontra menés előtt áll, és hát de azért dúlnak az ilyen egyéni féltékenységi és hatalmi harcok közvetlen az előtt, hogy úgyis megy szinte mindenki ki megsemmisülni a férfiak között, és akkor hát erről szól ez a darab, hogy itt van egy iszonyú reménytelenség, és mégis mindenki megpróbál lavírozni. Harsányi Attila játszik egy századost, aki hát rögtön a darab elején leken egy pofont a munkaszolgálatosnak, Görög Heinzt Árminnak, Görög László alakítja egészen remekül, tehát a kiszolgáltatottságnak és az alkalmazkodó készségnek tulajdonképpen a megtestesülése. Hát túl akar élni, mint annyian, ugye hát van egy 5 éves kisfia, és valahogy haza akar jutni, és ennek a szerencsétlen embernek hát rögtön ez a százados leken egy hatalmas pofont, jelezve, hogy már nem kell őt egészen emberszámba tekinteni, de azért van, akinek ez nem tetszik, és ebből aztán majd származik mindenféle konfliktus, és hát, hogy mondjam, dermesztő, hogy itt a halál előtt közvetlenül mire képesek még emberek. Van egy Kovács hadnagy, akiről tulajdonképpen hát kiderítik, hogy hát ő is zsidó, és aztán tulajdonképpen hát kivégzés elé menekül, mert inkább akar meghalni magyar tisztként, mint hát ő is munkaszolgálatosként. És közben szólnak a korabeli mindenféle slágerek, meg örökzöltek, meg irredentanóták, meg tehát végig tulajdonképpen mozgásban is van a színpad, Góbi Rita tervei, mármint, hogy mozgástervei tervei szerint, és nagyon regélnek is ugye ezeknek a daloknak a pattogósága, hát tulajdonképpen, és csinált vidámsága nagyon ellen tételezi azt, ami hát igazából a valóságban van. A valóságban az van, ugye Peter Weiss Mara halála című darabjában hangzik el, amit hát a előbb említett Kaposvári Színház annyira kiválóan játszott, hogy le kell már számolni a háborúk dicsőséges voltával, mert mindkét oldalon csak feltüzelt és beszart katonák vannak, akik lehetőleg minél hamarabb ki akarnak kerülni a háborúból, és hogyha lehet, nem fél lábon. Na most a Jévuska számomra hát erről is szól, hogy itt tulajdonképpen mindenki meg akarja úszni, itt tulajdonképpen még hogyha valaki ezredes, Gáspár Tibor játszik remekül egy ezredest, még akkor is kisember, még akkor is ő is kiszolgáltatott bármilyen praktikái is vannak. Czakó Julianna játsza egyébként Felkai ezredesnek a lányát, aki aztán egy ilyen, amikor már a fronton vannak, akkor tulajdonképpen ő az egyik Jévuska, mert hogy attól a darabnak a címe, hogy tulajdonképpen azért mindenki szeretetre vágyik, és a fronton is a magyar katonáknak azért megvannak a Jévuskái, amiből, aki hát egy partizán nő, és hát ebből sejthető, hogy ennek sem lesz jó vége. Szóval az egész egy tulajdonképpen, amit a Pintér tud, hogy sokat lehet nevetni, egy kavalkád van, ugye egy nagyszabású bál, ez is gyakori a Pintérnél, hogy egy ilyen táncos mulatságba összesűrűsödik nagyon sok minden, ugye a népi rablétben ugyanúgy volt, mint a parasztoperában, és itt is hát kiderül az embereknek a valódi természetük, amikor már sokat ittak, és kitáncolják, kiéneklik magukból azt a pokoli elkeseredettséget, amit hát próbálnak leplezni, de azért bennük van. És hát Asser Tamás nem mindig viszi annyira groteszkbe, mint ezt Pintér tette, tehát ő olyan nagyon realista dolgokon megrendezi a jeleneteket, és akkor kiderül, hogy hát itt a realista is az tulajdonképpen meglehetősen abszurd. Ez az előadás is, mint annyi az utóbbi időben mutatja, hogy milyen pazar formában van a Miskolci Színház. Azt gondolom, hogy hát mindenképpen az ország egyik legjobbja. És még egy nagyszerű élmény, ugye Fischer Ivánnak van egy operatársulata, amivel így évad elején jelentkezik a MÜPA-ban, és hát nem hagyományos módon csinál meg opera előadásokat, ugye a MÜPA-ban nincs is ehhez megfelelő technika, de azért mindig kitalálnak valamit, és hogy mondjam, az, hogy fölhelyezi a zenekart a színpadra, és tulajdonképpen az énekesek játszótársaivá teszi, az már önmagában egy plusz, ugye, hát nagyon régen volt, még boldogult egyetemista koromban, amikor Jubimova híres rendező az Erkel Színházban a Don Giovanni zenekarát állítólag a próbák egy utolsó fázisába fölpakolta a színpadra, és ugye ebből nagyon jó dolgok sültek ki, tehát leszűkítette a teret, és hát Polgár László mondta egyszer nekem, ugye, aki Leporellót játszotta ebben, hogy ő ekkor érezte azt, hogy ő igazán színész lett, hogy itt már nem volt mód ilyen nagy operai kimódolt gesztusokra, ágálásokra, modorosságokra, és hát itt is ugye ahhoz is köze volt azért Fischernek, és hát itt is ő is él, és játszik, és tényleg, ahogy a Felkonfban elmondtam, amikor úgy adódik, akkor még fekve, tehát lefektetik akár a földre, és még fekve is zenél. Ugye ez két részből állt, ez a produkció. Az egyik az Úrhatnám Polgár, az az első rész, ami inkább mozgásos, inkább balettos történet, és a második az az Ariadné Nakhozban. Az egyik egy egy nagyon vidám komédia dell'arte-hez közelít, a másik pedig hát egy nagyon szomorú dolog, ahol hát a címszereplőt ugye elhagyta a szerelme, és akkor búslakodik rengeteg ideig, búslakodik, de aztán hát egyszerre csak érkezik Bakhusz és felvidítja. És az egész egy ilyen, hát nagyon varázslatos, nagyon kedves játék, miközben hát gyönyörűen énekelnek a külföldi és remek énekesek, akik hát egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy színészileg is nagyszerűek. Nagyon nagy ünneplés volt a humornak, a lírának, a kedvességnek, a játékosságnak, valami olyan elegye volt ez a produkció, hogy hát ez meglehetősen ritkaság. Azért nem tudok többet beszélni, mert még egy valamiről nagyon gyorsan szeretnék. Márfi Márknak volt a Fesztivál plusz Városmajor, ez is, de ugye a Kristály szintérben, ami a Margit-szigeten van, hozzájuk tartozik, az is egy ilyen kamara előadó terem, egy produkciója, ami egyébként megy régen, ez a telik, adj egy órát az életedből, és ez pont az 50. előadást sikerült ebből itt a fesztivál keretében látni, ami először ment élő zenekarral, ugye Mester Dávid a zeneszerző, és Bíró Bence, aki hát annyi magyar darab körül bálbáskodott a dramaturg. Itt Márk magáról volt, tulajdonképpen a gyerekkoráról, ami egy farmon játszódik, és hogy hogyan éli meg ő ezt az állat közeliséget, ugye a díszletek is, nem veszem magamnak a bátorságot, hogy széna vagy szalma bálák, mert nem feltétlenül tudom megkülönböztetni. Tehát egy természetközeliség, ugye Pere Martoni Krisztinával is, amit is első részében beszéltük, hogy ő hogyan él meg egy természetközeliséget, és azt, hogy a szülei egyikük akarta ezt a farmot, másikuk nem, hogy ebből mi következik, és milyen konfliktusok, és aztán hogy jut el a színművészeti főiskolára, ahol tulajdonképpen hát diplomamunkának írta ezt a darabot, amit ő ad elől egészen markánsan és remekül. Hát akkor ennyi fért most a művészbejáróba. Az első részben Pere Martoni Krisztina volt a vendégem, és meglehetősen markánsan és intenzíven és élményszerűen beszélt. Túri Lajos ült a hangpult mögött, Laj Viktória kezelte a kamerákat, és én változatlanul Bóta Gábor vagyok. Hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.